153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnereim a stúdióban, Electrans, Elek és Fia Kft. Ügyvezetői tulajdonosai. Köszöntöm nagy szeretettel édesapát, Elek Lajost.
Csokolom, Ágnes.
És köszöntöm a fiút, Elek Róbertet, nagy szeretettel.
Én is köszöntöm Önt, Ágnes, és a hallgatókat is köszöntöm.
Hát kezdjük rögtön avval, gondolom már lehet tudni, hogy az év vállalkozói díjat megnyerte az Electrans, Elek és Fia Kft. Gratulálunk nagy szeretettel.
Nagyon, de nagyon szépen köszönöm. Igazán nagyon meglepődtem, amikor a polgármester úr felkeresett bennünket a múlt héten, és személyesen közölte a jó hírt velünk, és büszke vagyok rá, mert azért azt gondolom, hogy régóta csináljuk ezt a vállalkozósdit, és mégiscsak elismerése a személyemnek a város részéről.
Nagyon nagy elismerés, én azt gondolom. Mikor indult a cég?
A mi cégünk régre a rendszerváltás erőre nyúlik vissza, akkor még nagyon kevesen érezték, hogy rendszerváltás fog lenni. Egész pontosan 1984-ben, amikor én egy termelő szövetkezetbe dolgoztam, mint gépkocsi vezető, és akkor volt az a lehetőség, hogy ilyen általánydíjas üzemeltetésbe lehetett venni az eszközöket, amivel addig, mint munkavállalók dolgoztunk, és 84-ben én bérbe vettem az akkor éppen aktuális IFA-mat, és ezzel kezdtem el dolgozni, és volt az a jogszabályi kötöttség abban az időben, hogy a TSZ azért kellett mögé, hogy csak iparvállalatokhoz lehetett szállítani, és csak vállalatoknak lehetett szállítani. És voltak akkor még a magánfuvarozók, akik viszont a lakosságnak is végezhettek szolgáltatást. Ez a változás 89-ben változott, meg 89. január 2-án, 3-án jött ki egy rendelet, ami lehetővé tette, hogy nem kell TSZ mögé bújni, hanem mint magánszemély is vehettem a piacon eszköz, járművet, és azzal tulajdonképpen az egész ország területén tudtam szolgáltatni. Ezt meg is tettük, és mint egyéni vállalkozó, azóta is folyamatosan ez a cégünk megvan, és mint Electrans, Elek és Fia Kft. 95-ben alakultunk meg, és onnantól társult be a fiam is a vállalkozásba, és onnantól kezdve építgettük ezt a most is meglevő Electrans, Elek és Fia Kft-nket.
Milyen érdekes, a legtöbb Hallas és környéki vállalkozó, gondolom országosan is igaz, ez a rendszerváltáshoz kötődik szorosan, de akkor önök már korábban kezdték, és tulajdonképpen 95-ben került megalapításra tulajdonképpen az Elek és Fia Kft. Ebben így, a formában.
Pontosan így van.
Itt nagyon fiatal Robert, tehát pont azt akartam kérdezni, hogy 84-ben hány éves volt?
14 éves voltam 84-ben.
Hogy tetszett, hogy apa gépkocsi vezető, ön óvodásként mi szeretett volna lenni?
Megmondom őszintén, engem mindig azzal fogott meg az édesapám ebben a korszakomban, amikor általános iskolás voltam, akkor nyári szünetben minden reggel hajnalba keltünk, én beültem az autóba jobbágybe, ő vezetett, amikor elálmosodtam, akkor ráfeküdtem az ifának a motorház tetejére, jót aludtam, mire odaértünk az első lerakóra fölébredtem, és ahol tudtam, segítettem neki.
Jaj, de gyönyörű ez a történet. Ez annyira szép, és talán a megbújós garázsból indult, tehát hogy annyira szép ez, hogy hogyan épül föl lépésről lépésre egy cég. Tehát akkor gyakorlatilag ez egy nagyon szoros kötődés volt már kiskortól kezdve.
Gyerekkorom óta, igen, együtt töltöttük a napjaink nagy részét.
Van testvér egyébként?
Van kettő húgom, ők 7 évvel fiatalabbak ikrek, mint én vagyok. Ők is gyakorlatilag a Waberesnél dolgoztak nagyon sokáig, jelen esetben a cégnél nem dolgoznak, de ők is fuvarszervezéssel foglalkoztak az életkoruk egy bizonyos időszakában.
Gyakorlatilag az egész család tulajdonképpen nagyon szoros kötődése van a fuvarozáshoz, egyáltalán ennek a logisztikájához. Hova ment tovább tanulni, Robert?
Én a Fazekas általános iskolába végeztem az első 8 osztályt, és utána a Garbai szakképzőbe szereztem szakmát. Ott 2007-ben végeztem, elég gyorsan besoroztak katonának a honvédséghez, és mikor 91. februárjában leszereltem, onnantól kezdve dolgozok én az édesapám mellett főállásba gyakorlatilag, mint családfenntartó. 92-ben megszületett az első kislányom, aki már nagylány, azóta már nagyapa, és büszke nagyapa lettem.
Hát egy hónappal ezelőtt. Lettem nagymama.
Igen.
Hiába egy évfolyam vagyunk akkor.
Igen, úgyhogy.
És akkor egy unoka van.
Jelenleg egy unoka van, 4 gyerekem van.
Gratulálunk ehhez is.
Így van. A legkisebb az 8,5 éves, ő nagyon műszaki beállítottságú különben, úgyhogy benne is látom a jövőt, illetve a Robi nagyfiamba is, aki a Fordnál dolgozik, a budapesti cégnél.
Fordnál. Ez is a szállítással kapcsolatos.
Igen.
Hadd kérdezem akkor édesapát, Elek Lajost, hogy ön mi szeretett volna lenni? Tehát ugye mondta, hogy fuvarozóként indult tulajdonképpen a cég története, de mi szeretett volna lenni kicsinek? Akkor is vonzódott már az autókhoz?
Igen, hát nekem az alapszakmám az mezőgazdasági gépszerelő, tehát mindig közel állt hozzám az olajnak, a fáradt olajnak az illata, ez engem vonzott, és hát a vezetés az meg egyszerűen fenomenális volt, én a seregben is gépkocsi vezető voltam, és utána 20 éven keresztül szintén a Vörös Szikra TS-be voltam gépkocsi vezető, mindig ezt szerettem, én nekem körülbelül ekkora a kapacitásom, nem vagyok egy kitanult ember, nem vagyok diplomás ember, én szoktam volt mondani, mint egy halasi nagyvállalkozónak volt az a mondása, hogy az életiskoláját jártam, én ezt mindig komolyan vettem, hát ennek voltak pozitív, negatív oldalai, nyilván a család fele ez nem volt egy mindig nagy sikernek fölfogott életritmus, mert azért rengeteg probléma fölvetődik ebbe a szállításba, és percről percre változhat a dolog, egy vasárnapi ebéd pillanatok alatt föl tud bontódni, elég ahhoz, hogy egy rendkívüli esemény az utakon, és szerte Európába ez bármikor előfordulhat, és ezeket orvosolni kell. Nem akarok sírni, nem akarok nyafogni, én azt gondolom, hogy ezt együtt kell elfogadni az egészet, ezzel együtt jutottunk el idáig, ahol most vagyunk, és hát most már csak azért drukkolok, hogy az utódlásom tökéletes legyen, és a fiam dolga, hogy az ő utódlását majd a rengeteg unoka közül kiválasztja.
Hát tulajdonképpen Robert mindent megtett, mert 4 gyermek.
Igen,
biztosította. Nagyon érdekes, amit mond, és egy picit mielőtt konkrétan a cég aktuális életútján végig fogunk menni, illetve az aktuális állapotáról fogok kérdezni, hogy mivel jár ez a szállítási életforma? Itt Lajos elkezdte mesélni.
Igen, hát ez a szállítás, ez valóban egy életforma, ez 0-tól 24-ig állandó szolgálatba kell lenni, és tényleg különböző idegállapotok jelentkeznek az embernek a nap 24 órájába. Hát ez bizony nagyon sokszor volt, hogy éjfél után 1 órakor csörög a telefon, akár baleset, akár valamelyik határon kivették, megállították, vagy műszaki vizsgára vitték, vagy műszaki ellenőrzésre vitték. Hát ezeket a helyzeteket megoldani, és jó döntést hozni, mert az nem művészet, hogy hozok valamilyen döntést, de a legideálisabb döntést meghozni, az már igen, sokszor volt, hogy a telefont le kellett tenni, na most várok egy fél órát, addigra megpróbáltam a legideálisabbat kiválasztani, és akkor utána kiderült, hogy jó vagy rosszul döntöttem. Tehát nem egy ideális családapa, aki buvarozásba kezd, mert rengeteg lemondással jár, ez nem olyan, mint az átlag ember, hogy dolgozik 8 órát vagy 10 órát, de mi ezt választottuk, és ezt azt gondolom, hogy nem is döntöttünk rosszul, amikor ebbe fogtunk vele.
Hány évesen nősült? Kedves párja elfogadta ezt az életszituációt?
Igen. Hát én viszonylag fiatalon nősültem, 19 éves voltam, hogy megnősültem, és ebből a házasságomból született 3 gyerek, a mellette lévő Robert, és a 2 ikerlányom, és hát feleségemmel együtt csináltuk ezt egészen 2000-ig, amikor meghalt a feleségem, és hát az is egy külön történet volt. Gördülékenyen kellett vinni a céget tovább, és nem szabad volt összeesni, mert ha összeesek és nem csinálom, akkor az bizony negatív irányba is átmegy. Hát megpróbáltuk túlélni, nehéz volt, talán a legnehezebb időszakom volt, és talán a legszerencsésebb olyan szempontban voltam, hogy a gyerekeim már addigra nagyok voltak. A kislányaim pont akkor végezték a külkeser főiskolát, elvégezték, talán egy év volt, amit egyedül kellett levezényelni, és akkor próbáltam őket is teregetni a szállítás irányába. Hát ez inkább kevesebb, mint több sikerrel járt. Megpróbálták, de igazándiból ők a szállításnak látták a rengeteg problémás esetét, látták azt a sokszori idegállapotot, és ők nem nagyon kívánják ezt folytatni, amit én kénytelen vagyok elfogadni. De hát ezzel semmi probléma, mindenki a saját életének a kovácsa.
Hát főleg abban a boldog tudatban, hogy azért van egy fiú, aki tulajdonképpen viszi tovább a céget.
Pontosan így van.
Jöjjön most egy kis zene, és hamarosan folytatjuk az életút, vállalkozás, történet bemutatását, az Elektransz Elek és Fia Kft. Az év vállalkozója. Ennek kapcsán beszélgetünk életútról, indulásról. Maradjanak velünk, folytatjuk zene után Elek Lajossal és Elek Róberttel a beszélgetést.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést, életút és vállalkozás bemutató riportunkat. Ketten ülnek itt a stúdióban nagy örömömre Elek Lajos és fia Elek Róbert, akik tulajdonosai, ügyvezetői az Elektransz Elek és Fia Kft.-nek, amely idén az év vállalkozása díjat nyerte Kiskunhalason. Arról beszélgettünk, hogyan is indult ez a történet 1984-ben, majd 95-ben alapult tulajdonképpen ez a cég, de ugye nyilván van egyéni vállalkozás is, ami megmaradt, illetve van még egy cég. Egy picit most a fiút, Róbertet kérdezem. Ugye apa nagyon érdekesen mesélt, hogy mivel is jár tulajdonképpen a szállítás, szállítmányozási életforma. Hogyan élte ezt meg, Robi, ön?
Sok hullámvölgy volt az én életutamban is gyakorlatilag. Ugye én 1991-ben IFÁ-val kezdtem a munkát. Édesapám ült annak idején az egyes számú IFÁ-n, volt egy régi dolgozónk, aki a mai napig ott dolgozott, a Tápai Károlynak hívják, ő ült a kettes számú IFÁ-n, én voltam a harmadik gépkocsi vezetője a cégnek, és 90, ha jól emlékszem, 94-ben vettük az első nemzetközi autónkat, egy pótos Liaszt, és én annak voltam a gépkocsi vezetője, tehát én kezdtem a nemzetközi szállítást annak idején. Csak aztán volt rá egy évre egy sajnálatos németországi balesetem, ahol nem én voltam a hibás, akkor már megvolt mind a két gyerekem, mind a két nagy gyerekem, a Robi is, meg a Brigi is, és összedugtuk a fejünket a feleségemmel, hogy az előző feleségemmel, hogy inkább minden este próbálok otthon aludni, és a gyerekek mellett lenni minél több időt gyakorlatilag. És onnantól kezdve visszaültem a pótos ifára, és azzal dolgoztam nagyon sokáig.
Hát le vagyok nyűgözve, az én párom azt mondta egyszer, hogy nagyon szereti a tudósokat, de a másik, akit legalább ennyire becsül, aki ilyen hatalmas pótkocsis autóval tud közlekedni, ne gyúristen tolatni. Azért ez nem könnyű feladat.
Nem könnyű feladat, de azt gondolom, egy kis érzékkel hozzá is meg lehet tanulni. Akiben van ehhez való affinitás, az meg fogja tudni tanulni. Akinek nincs érzéke, az soha nem fogja megtanulni.
Igen, én azt gondolom, hogy lehet, hogy én az utóbbi kategória vagyok. Abszolút megértem. No, hát nagyon izgalmas volt mindez, amit eddig hallottunk. Egy picit arról kérdezem most önöket, hogy hogyan is alakult. Ugye itt Robi már elmondta, hogy 1-2-3 volt 95-ben. Szóval, hogy hogyan épült a cég, az autók száma, illetve a feladatok száma? Kezdjük Lajossal.
Igen. Hát egy bizonyos idő után, hogyha az ember csak a stagnálásra kényszeríti a cégét, és ez is nagyon sok vitát generált a családba, akkor akkor visszafejlődünk. Tehát nem lehet megállni. Olyan, itt lehet ilyen döntést hozni, de akkor tudni kell, hogy megindul a leépülési folyamat. És akkor mindig kettőről a háromra, és akkor így mindig határoztunk, és mindig vettünk járműveket. Én kellőképpen erőszakos voltam. Családkénytelen volt elfogadni, és 2005-ben volt az uniós csatlakozásunknak az éve, vagy négybe.
Én sem tudom hirtelen, talán négybe.
2004-ben, és akkor lett tulajdonképpen felszabadítva a fuvarpiac, és akkor szűntek meg a határok, a határellenőrzések, és onnantól kezdve nagyon gyorsan fölfejlesztettük a cégünket. A jelen pillanatban ilyen 45-ös létszámú jármű eszközparkkal rendelkezünk, és ezzel próbáljuk megoldani a problémát. A fuvarozás az olyan, hogy egyszer jobb, egyszer rosszabb. Nyilván ez az állandó árváltoztatások, amik egyébként nem direkt módon vannak, hanem a világ hozza magával ezt a méretetlen inflációt, és egyszer deficites, egyszer profitot termel a szállítás. Nagyon nehéz ma költségelemzéseket vagy fuvardíjakat kiadni, mert nehéz követni ezeket a fantasztikus árhullámozásokat, amik egyrészt az eszközök tekintetében, másrészt a üzemeltetés tekintetében keletkeznek.
Hát én ezt abszolút el tudom képzelni. Itt a szünetben mondtam is önöknek, hogy mióta a Halas és környékének vállalkozóival, akár a több generációs vállalkozókkal beszélgetek, egyre inkább az az érzésem, hogy egy nagyon különleges döntés az, és életforma vállalkozók életformája, hiszen minden döntésük nagyon következményekkel jár, súlyos, tehát nagyon éles minden. Nagyon el tudom képzelni ezt a szituációt, hogy legyen új autó, ne legyen. Becsatlakozzunk a nemzetközi közlekedésbe, vagy ne.
Igen.
Tehát ettől ez egy nagyon-nagyon jó gondolkodásmódot alakít ki szerintem, tehát igen. Van következménye mindennek, pro-kontra. Én ezt a gyerekek igen. születésénél éltem át, hogy bármi rosszat csinálok, rögtön megszenvedünk után, igen. Tehát nagyon-nagyon rá vagyunk kényszerítve.
Nagyon sokszor vagyunk azon a határon, hogy fejleszünk, vagy ne fejleszünk. Úgyhogy én ezt most már leráztam magamról, és ezeket a döntéseket most már kizárólag a fiam hozza meg. Hát nyilván konzultálunk róla, de azt gondolom, hogy van az a határ, amit az ember még átlát, és abban azon a határon ne menjen át, amit már nem lát át, mert az már vezetés a vaksötétbe, azt én azt gondolom, hogy soha nem támogattam, és úgy vállalkozni nem mertem, aminek nem láttam a végét. Igyekeztem józan paraszt észre előre gondolkodni.
Ezt most szeretem, ezt a mondatot a diákjaimnak, mindig ezt szoktam említeni, hogy bármit is tanulnak, a józan paraszti ész a legfontosabb igen. a döntésekben. Robert, hogyan látja a cég fejlődését? Ugye édesapa elmondta, hogy 45 autóval dolgoznak. Hogyan alakultak a létszámok? Gondolom, hogy azért itt nagyon komoly háttérmunkára is szükség van a logisztikában.
Arra vagy kíváncsi, hogy hány dolgozónk van és?
Így van, hogy ez hogyan alakult esetleg az évek során nagyjából. Tehát, hogy az induláskor 95-ben hány dolgozóval indult, sofőrrel, és hogyan tart,
hol tart most? Akkor?
Igen, hát amikor a Robi fiam említette, hogy 91-ben szállt be a cégbe, mint kezdő gépkocsi vezető, abban az időszakban három dolgozónk volt velem együtt. Három dolgozó volt, és akkor mi hajtottuk az autókat.
Tehát Robi, ön és még egy dolgozó.
Még egy dolgozó, így van. És akkor 95-től lett, hogy megalapított a KFT-nket, és onnantól kezdve a Robi is irodai munkás lett, én is irodai munkás lettem, és a jelenlegi létszámunk a cégbe 65 ember. És hát ezt erről a három emberről, illetve alapjában erről az egy emberből kellett igen. 65-öt csinálni. Hát ez rengeteg gonddal, feszültséggel jár, az emberekkel való foglalkozása. Az nem mindig jön össze, de tudjuk, hogy vannak ilyen emberek, olyan emberek. Egyébként meg számunkra munkavállaló létezik jó, meg kevésbé jó, de nyilván ezeket az embereket nekünk értékelni kell, mert keretből élünk közvetett módon.
És büszkék is vagyunk, hogy nagyon sok régi dolgozónk van, aki a kezdetektől fogva, ami a mai napig ott dolgozik, meg is becsüljük őket. Én azt gondolom, a legnagyobb problémánk különben pont az ezekkel a típusú dolgozókkal, hogy lassan a nyugdíj korhatárba érnek, és már kevesebb a munkához való kedvük, és nyilván az életkoruk miatt kevesebbet tudnak teljesíteni. Keressük továbbra is a mai fiatalok között a megbízhatót, akire lehet számítani, folyamatosan keressük ezeket a dolgozókat.
Robert, hogyan élte át akár a logisztikát, akár az emberekkel való bánásmódot? Tehát, hogy ugye 95-ben kikerültek úgymond a sofőri pozícióból, és indult a vezetési feladatkör bőségesen.
Hát voltak hullámvölgyek az én életem során is. Én azt gondolom, hogy nem könnyen, de azért sikeresnek mondom azt, hogy nagyon sok emberrel tudtam jó dolgozni, nagyon sok emberrel tudtam együtt dolgozni, és büszke vagyok rá, hogy a 95 óta gyakorlatilag egy ilyen nagy céget sikerült felépíteni az édesapám segítségével.
Nagyon nagy dolog ez, én azt gondolom. Melyik részét találja nehezebbnek? Az emberekkel való bánásmódot, akár néha ugye, ha nem megfelelő a munka, azt el kell mondani, és a többi, meddig adok esélyt, vagy a logisztikát megszervezni és követni a jogszabályokat, melyik a nehezebb önnek?
Én szerintem az emberekkel való kapcsolattartás a nehezebb a mai világban. A logisztikában teli vagyunk hullámvölgyel, szerzek egy munkát, visszamondják, odaállt az autó, ennek a költségét senki nem fizeti ki gyakorlatilag. Én visszasírom azt a 1992-t, meg 93-at, meg 94-et is, amikor elmentem a pontból a B pontba, és lerakottam, akkor fölhívtam az édesapámat egy telefonfülkéből, mert ugye mobiltelefon nem volt,
igen,
hogy van-e vízfuvar, és onnantól kezdve, hogyha azt mondta, nincs, akkor hazajöttem. A mai világban pedig ott tartunk, hogy én hiába hívom föl a gépkocsi vezetőmet, mert van vízfuvarja neki, és sajnos ilyen gondokkal küzdünk, hogy fölveszi a telefont, nem veszi fel a telefont, rakodik, ott hagyta, elfelejtette, és ennyire felgyorsult a világ, hogy ha nincs mobiltelefon, és nem veszi fel a másik oldalon a dolgozó, onnantól kezdve elmegy a munka, és nem lesz belőle semmi.
Abból, amit elmondasz, azért, és hát azt gondolom, hogy ennyire éles és gyors, tehát, hogy amikor még elindul, nem lehet tudni, hogy lesz-e vízfuvar, és
van.
Akkor most hirtelen akadt egy vízfuvar, de hogyha nem tudom elérni, akkor nem tudom bevállalni?
Így van. Abban az időszakban még gyakorlatilag oda-vissza fizették a szállítási cégeket. Nem volt az a lehetőség, hogy vízfuvar talál az ember, nem is volt ennyi munka. Most viszont úgy kell kiadnom egy árat abból a B pontba, hogy a megbízó az csak az odafele utat szeretné kifizetni velem. Miután lerakottam, keressek magamnak másik munkát. Ez a nagy kihívás, hogy találok-e olyan munkát visszafelé, ami megéri-e, és abból tudok-e fejleszteni, tudok-e újat.
Hű, hirtelen levizesedett a hátam, ugye elképzelem ezt a szituációt, hogy mennyire bizonytalan, és mennyire félig vannak még meg csak az információk, és mégis dönteni kell, hogy mi legyen, hogy bevállaljuk, nem vállaljuk. Innen fogjuk folytatni, maradjanak velünk hallgatóink, Elek Lajossal és fiával, Elek Róberttel beszélgetünk, az Elek Trans, Elek és Fia Kft. Ügyvezetőivel, tulajdonosaival, hiszen az év vállalkozói díját nyerték, cégről, életutakról. Maradjanak velünk, folytatjuk hamarosan.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést, életút és vállalkozás bemutatást, hiszen az év vállalkozója díjat idén Kiskunhalason az Elek Trans, Elek és Fia Kft. Nyerte. Beszélgettünk tehát Elek Lajossal és Elek Róberttel, a cég ügyvezetőivel, tulajdonosaival, apával és fiával. Beszélgettünk kezdetekről, hogy hogyan indult tulajdonképpen nagyon-nagyon egy kocsiról, és hogyan fejlődött a cég, hogyan kapcsolódott be Robert, gyakorlatilag az IFÁ-n aludva aput kísérve, később tulajdonosként, illetve nagyon komoly és éles helyzetekben is döntést hozó tulajdonos ügyvezető társá. Hát én azt gondolom, hogy akik eddig velünk tartottak a riportban, világossá vált, hogy milyen nehéz egy céget irányítani, egy fuvarozó céget irányítani. Ugye Lajos elmondta, hogy mindig fejleszteni kell, olykor, akkor is, ha a család se annyira örül, hogy akkor most mégis fejleszteni fogunk, és előre menekülünk tulajdonképpen, mert a stagnálás nem jó. Egy kicsit meséljenek arról, hogy tulajdonképpen hogyan épül föl a cégnek a szerkezete.
Igen, hát ez egy érdekes dolog, az én filozófiámhoz hozzátartozik, hogy mi minden munkafázist, ami a logisztikával kapcsolatos, igyekeztünk házon belül megoldani. Ebben elsősorban nagy szerepe van a magának a logisztikának, magának a kikeverése a munkáknak, a megszerzése, ott versenyképes árat adni, onnan a továbbfőzés. Ez egy idegörlő munka, és ma már a szállításban csak úgy lehetsz versenyképes, ha minél kevesebb, ha 0 kilométert teszem meg üresen, mert az impotens a vállalkozás részére. Ezeket kell kiterhelni, és a legkevesebb üres kilométer, üres futást kell eszközölni. A másik nagyon nagy költség csökkentő tényező lehet a műhely tevékenység, ahol ezeket az eszközöket tudjuk javítani. Van hozzá személyzet, van hozzá eszköz, van hozzá informatika, mert ezek a gépek már komoly informatikai háttér kell, hogy valamit meg tudja javítani az ember rajta. Tehát ez egy lényeges dolog. Nagyon lényeges dolog, hogy a rengeteg papírmunkát mi szintén házon belül oldjuk meg, amit igyekszünk a legideálisabb létszámot kiválasztani, egészen a számlázásig, egészen a pénzbefolyásáig figyelemmel kísérni, és bizony nem kis erőfeszítést jelent ez részünkre, hogy nem elég, hogy megcsináljuk a munkát, hanem annak az ellenértéke be is folyjon a cég számlájára. Hát ebbe vannak néha feszültségek, bár én azt kell, hogy mondjam, hogy lényegesen változott a morál ahhoz képest, ami mondjuk a rendszerváltás előtti időszakban, nem a rendszerváltás előtt, az unióba lépésünk előtti időszakban volt, akkor rosszabb volt, de úgy többé-kevésbé mindig egy bizonyos mértéken túl befolynak a pénzek, és ez lényeges. Hát egy kicsi mindig elúszik, de hát ez benne van sajnos ebbe a vállalkozóstiba. És hát a másik a beszerzéseket. Mi teljesen homogén flottával rendelkezünk, ami nyilván szintén költséghatékonyság, és nem az én elhivatottságomból fakad ez, csak nem mindegy mindig a meglévő palettából választani eszközöket, hanem igyekszünk tipizálódni, és igyekszünk arra törekedni, hogy ezen ne nagyon változtassunk, mert az megint nem teszi olcsóbbá a szállítást, hogyha kevergetem a járműveket, beleértve a vontatókat, beleértve a pótkocsikat. Nálunk ez bejött, mi nálunk ez a nyerő, és egyelőre nem változtattunk rajta. Természetesen tudomásul vesszük, hogy mi nem vagyunk egy óriási flotta, mi egy nagyon kis középszerű, sőt kis flottával rendelkezünk. Ez az a pont, amit én kezdtem mesélni az előbb, hogy van, aki ekkorát átlát, van, aki ennek a dupláját is átlátja. Mi ekkorát látunk át, ezt próbáljuk most a lehető legideálisabb téren tartani.
Ha jól értem az évszámokat és ahogy gondolkodom, akkor tulajdonképpen a cég fejlődésének majdnem összes kanyarát együtt hozták, ugye, Robi?
Igen.
Milyen együtt dolgozni édesapával? Nem mindig könnyű a különböző generációknak. Az én édesapám nagyon tehetséges volt, de nem tudta átadni azt a tudását, mert sokkal türelmetlenebb volt. Hogyan tud ön együtt dolgozni apával? Vannak-e előnyei, hátrányai, konfliktusok? Hogyan oldják meg?
Azzal kezdeném, amit most ön mondott nekem, hogy nem mindig könnyű. Nyilván nagyon sokat tanultam, nagyon sokat fejlődtem, és azt gondolom, hogy igenis csak jóra tanított. Az, hogy nem mindig könnyű, az pedig azért van, mert nézeteltérés minden családi vállalkozásban van és lesz. Gyakorlatilag ő mindig jót akart, én lehet, hogy egy kicsit lustább is voltam, meg előre, de én azt gondolom, hogy nagyon büszke vagyok arra, hogy vele sikerült fölépíteni ilyen szintre, és elsősorban ez neki köszönhető. Én mindig segítő családtag voltam, akivel együtt dolgozott, és igenis nagy érdeme, az ő nagy érdeme az, hogy idáig jutott ez a cég.
Jelentkezett Lajos.
Igen. Még annyit szeretnék hozzáfogni, én egyre többet járok ilyen képzésekre, ahol prezentálják, hogy kinek, hogy sikerül kidolgozni az utódlását. És bizony észreveszem ezeken az előszakmai előadásokon, hogy nagyon sok vállalkozó hátra néz, és nincs mögötte senki olyan értelemben, aki tovább tudná vinni a vállalkozását. És én ilyen módon azt gondolom, hogy ez óriási biztonságot ad nekem az én lelki világomnak, hogy a fiam ott van, és csinálja tulajdonképpen a dolgokat. Ja, ennyit szerettem volna megjegyezni. Hogy...
Ez kölcsönösen nagy elismerés, azt gondolom, ezt jó volt hallani. Mi az, amit esetleg ön, Robi, akár az életkoránál fogva másképp csinálna, mi az, amit jobban esetleg erősítene a cégben, akár az informatikát, vagy a modernebb eszközöket, vagy mindig is megegyezés volt ezen a téren önök között?
Mindig megbeszéltük ezeket a dolgokat, és mindig közösen döntöttünk. Én azt gondolom, hogy itt nem lehet megállni, leállni. Rá van kényszerítve a mi szegmensünkbe a vállalkozó arra, hogy mindig vegyen korszerűbb autót, mert a korszerűtlen autóval a fejlett nyugaton az autópálya díjak sajnos az egekbe vannak, és hiába, mondjuk a másik oldala neki, hogy hiába vesz az ember korszerű autót, ott tartunk ezekkel a korszerű autókkal, hogy régen nem annyira tartósak, mint a régi autók voltak, teli vagyunk elektromos problémákkal, de sajnos kénytelenek vagyunk beruházni, cserélgetni, és nekünk különben körülbelül 10 évig járunk azokkal a gépjárművekkel, amit mindig újonnan vettünk. Talán az első volt egy Renault-nk még 93-ban, az volt a egyedüli, amit használtan vettünk, azóta csak új gépjárműveket veszünk, ez pótkocsiba és nyerges vontatóba is így van.
Azt gondolom, hogy laikusként is bárki hallgatja a riportot, teljesen jó döntésnek tűnhet az, hogy egyfajta típusú autót és az eszközpark úgymond tipizálva van. Józan Paraszti észre, ugye könnyebb akár cserélni, vagy beszerezni. Melyik a legnehezebb területe egyébként a beszerzésnek, vagyis a cégműködésnek? Tehát maga, mondjuk esetleg a számlázás, számlabehajtás, én nagyon nehéznek tudom elképzelni az ár kialakítását például, vagy az autóknak a karbantartását, beszerzését. Melyik a nehezebb terület?
Igen. Hát ma szinte minden nehéz. Például azok az eszközárak, és itt az inflációra lövök vissza, amik ma már amit 5 évvel ezelőtt vettünk, 30%-kal többe kerülnek az eszközök. Legalább 30%-kal megnőttek a gumikárai, alkatrészárai, és ezeket mind nyilván be kell építeni a fuvardíjba, mert egyébként nem vagy rentábilis. Én azt gondolom, hogy ezek a legnagyobb sarokpontjai, és ezeket mindig mind figyelni kell, ezeket a költségtételeket, mert ha ezeket nem figyeled, és nem építed be az aznapi árba, akkor már is deficites vagy, és rossz boltot csináltál. Hát ezeket próbáljuk mi így kiküszöbölni. Hát kb. Ennyit.
Tehát ez a nehezebb része, Robi is így látja.
Én azt gondolom, hogy ez is nehéz része. A logisztika számomra, én mindig a logisztikát csináltam az irodába, a fuvarszervezést, az sem egyszerű.
Én biztos vagyok benne.
A legnehezebb része, ebben igaza van a Robinak, a maga a szervezése, a munkának a megszerzése, hozzájutása, hozzáférése, és ezért kell jó kapcsolatokat kialakítani, mert nekünk tényleg legalább 600 partnerünk van. Ebbe benne van a 20 eurós árbevételtől a több száz, több ezer eurós bevételig, de ezeket mind meg kell becsülni, mert ez sokszor csak egy telefon, és Biancóba megkapjuk a munkát, de hát ez fordítva is igaz, ha leépítek egy jó kapcsolatot, és nagyon könnyű elrontani egy rosszul elvégzett munkával ezeket a kapcsolatokat.
Nagyon köszönöm, azt gondolom, hogy ez nagyon fontos sarokpontja lehet az egésznek, tehát a kapcsolati háló, hiszen ha megbízható a cég és jól működik, akkor valószínűleg lesz következő fontos munka, és továbbadják a hírét a cégnek. No, így befejezésül, főleg a nehézségekről beszélgettünk, mi az, ami miatt csinálják így talán utolsóként a beszélgetés végén, mi a szépsége, ami miatt nagyon szereti?
Nyilván inspirál bennünket a siker, és az nagyon motiváltá tesz, amikor minden hónap végén megcsinálok egy utókalkulációt, és kalkulálom a hónapra eső bevételeket és kiadásokat. Engem mindig inspirált, hogy az pozitív legyen, és mindig nagyobb pozitivitást érjünk el. Hát ez természetesen még a mai napig is inspirál, és jó néven veszem, és olyankor jön egy kölcsönös beszélgetés, és esetleg dicséret, hogy igen, ez most szép munka volt.
Igen, ez rendkívül fontos, nem csak a feladatokat elvégezni, hanem az elért eredményeknek, sikernek örülni.
Így van, pontosan.
Robert.
Én legjobban akkor örülök, amikor hazamegyek munka után, és kinézek az udvarra, és nagyon kevés autó van, ami a parkolóhelyen áll, és mikor másnap reggel bejövök, akkor ezt látom. Nekem ezek azok, amik föltöltenek, és megnyugvást okoznak olyan értelemben, hogy jól dolgoztunk aznap, és igenis munkát adtunk családoknak, és ez az, ami fontos számunkra.
És jól végezte a feladatát Robert, hiszen ugye, ha kevés autó van a parkolóban, akkor jó fuvarokat sikerült szerezni.
Így van, de ugyanúgy megemelem a kalapom a dolgozóim előtt is, a fuvarszervezésen is, illetve az irodába is, illetve a gépkocsi vezetőink előtt is, mert gyakorlatilag ez egy csapatmunka, és mindenkinek része van a sikerben, én azt gondolom.
Hát ez akár utolsó mondat is lehet, hiszen akik esetleg most kapcsolódtak be a beszélgetésbe, Kiskunhalason idén az Electrans, Elek és Fia Kft. Nyert el az év vállalkozója díjat, és ahogy elhangzott, vannak, akik már nyugdíjasok, régi dolgozók közül, úgyhogy hajrá fiatalok, itt van egy nagyon-nagyon klassz cég, ahol várnak benneteket. Nagyon köszönöm a beszélgetést, és gratulálok ehhez a nagyon szép életúthoz, munkához, és további sikereket, örömöket kívánok.
Hát nagyon, de nagyon szépen köszönjük a meghívást, és önöknek is további sok sikert kívánunk.
Köszönjük.
Nagyon szépen köszönjük a meghívást, és örömmel tölt el, hogy ezt így élőadásba elmondhattuk. Nagyon szépen köszönjük.
Hallgatóinknak pedig nagy tisztelettel köszönöm a figyelmét. Electrans, Elek és Fia Kft. Tulajdonosaival, ügyvezetőivel beszélgettünk, apával Elek Lajossal és fiával Elek Róberttel. Köszönöm, hogy velünk voltak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.
Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.